Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Víg Dalma vagyok a mikrofonnál, és a mai Halasi Kaleidoszkópban Szabó Juditot, a Juma Kutya Iskola vezető oktatóját köszönhetem. Szia Judit!
Szia Dalma, köszöntöm a hallgatókat!
Azt beszéltük meg Judittal, hogy a mai napon a kutyák egészségéről és tipikus betegségeiről fogunk beszélgetni. Nem is tudom, hogy mivel lenne érdemes kezdeni, talán kezdjük az egyik legjobban megelőzhetővel, a babéziával. Mi az a babézia, mi okozza?
Úgy szokták mondani, hogy babéziózis igazából, de mi csak így köznyelven babézia betegségnek hívjuk. Ez egy kullancs által terjesztett betegség, igazából a vérben jön létre, a vér elkezdi lebontani saját magát, ennek fokozatai vannak, ugye megcsipi a kullancs, elkapja ezt a betegséget, ennek ilyen 7-10 nap durván a lappangás ideje, a jele az, hogy bágyat kesztelen nem eszik, és amúgy találtál benne kullancsot az elmúlt 2 hétben, és akkor elszaladsz vele állatorvoshoz. Az állatorvos gyorsan fog mérni egy lázat, ha a kutya bágyat kesztelen nem eszik, és lázas, mondjuk én ugye lázmérésen nem rohanok, mert nekem 3 lázmérőm van otthon, egy kutya, egy gyerek, meg egy felnőtt, és ez rá van írva. Kutyáknak a lázat, az popsiba mérjük, és ha lázas, akkor ugye elég nagy az esélye arra, hogy babézi ás a kutyám. Ennek van egy biztos kimutatási lehetősége, vesznek tőle vért, elküldik laborba, és akkor kimutatják, hogy erre a betegségre pozitív vagy negatív a kutya. De ezt általában nem szokták megvárni, akkor szokták ezt csinálni, ha a kutya már idősebb, és a babézia ellenanyaga az imizol, és hogyha azt tudjuk, hogy az imizol az erősen igénybe veszi a kutyának a máját, és hogyha idősebb kutyáról van szó, akkor lehet, hogy több kárt teszek azzal, hogyha fölöslegesen beoltom imizollal, mint hogy ha amúgy megcsinálom a tesztet, várok egy napot, és akkor voltam csak, vagy akkor adom be az ellenanyag neki, ha biztosan tudom, hogy babéziás, még mielőtt pluszba ráoltanék. Állatorvosok szerint egy ilyen 3-4 imizolt képes a kutya szervezete elviselni. Azért ne azt csináljuk, hogy minden szezonban 2-szer babéziás a kutya, tehát egyszerűbb és olcsóbb védekezni az ellentett kullancs babéziak. Bágyat kezdtelen nem eszik, és akkor ha nem vetted észre időbe, akkor elkezd egyre bordóbbat pisilni. Akkor már azt jelenti, hogy ugye a szervezet a vörös vérsejtet elkezdi lebontani, és azt kipisili, tehát vérfest a vizelete, és akkor még ezt se szúrod ki, és azt látod, hogy a kutyádnak a szeme fehérje sárga, a lágyék részen, ahol látod a bőrt sárgan, és akkor mész állatorvoshoz, akkor már nagyon izgulunk. Tehát azt már azért általában infúzió és intenzív kezelés nélkül már nem éli túl egy kutya. Tehát a babézia az halálos betegség, ezzel így kell számolni, és inkább vidd el úgy bágyat kezdtelen nem eszik rá a kutyád az állatorvoshoz, hogy volt benne kullancs is, kapja meg az imizolt, mint hogy nem viszed el, súlyosbodnak a tünetek, és mondjuk nem tudja megmenteni. Bele lehet halni. Az utóbbi időben sajnos több kutyát is hallottam a környezetünkbe, aki nem vette észre időbe, és nem vitte. A szörös kutyánál nehezebb észrevenni, most nem nézed állandóan a pisijét egy kint tartott kutyának, de ha te tudod, hogy a te kutyát hogy eszik, és ezért is fontos, és sokszor hangsúlyoztam már neked, hogy egy kutya nem válogat. Tehát egy kutya, amit odaraktál, ezt megeszi. Mert az, hogy egy kutya hogy eszik, az neked az egészségi állapotáról egy visszajelzés. Tehát ha a te kutyád turkál, fintorog, és amúgy csak kedvtelésből is el van kényeztetve, és csak azért nem eszi meg, mert nincs hozzá kedve, meg majd megvárja, még anya főz neki húslevest, az nem fogja neked megmondani, hogy amikor baj van, és tényleg azért nem eszik, mert bágyat kedvtelen, és amúgy van valami fizikai problémája, akkor ez annak a jele, hogy én azért nem eszem. Én azonnal megmondom a kutyáimról, hogyha esznek, hogy van valami baja, vagy minden rendben van vele. Mert ha van valami baja, akkor az az evésnél kiderül. Tehát ha az én kutyám nem úgy eszik, hogy beleteszi a fejét az edénybe, és akkor veszi ki, amikor az már üres, akkor ott gond van. Általában mondjuk akkor el sem mennek a tálik, ha gond van. Tehát, hogy akkor arra se veszi a fáradtság. És ez nekem egy nagyon nagy jel, hogy ott baj van. Tehát ez az egyik tipikus betegség, amit érdemes tudni, hogy ennek mi a jele. A másik ugye kullancs által terjesztett betegség, az a Lyme-kór, ugyanúgy a kutyáknál is, mint embernél is. Ennek a váltakozó végtag fájdalma jelentett. Hol az egyik lábára biceg, hol a másik lábára biceg, volt ugye ilyen piros kokhárda a kullancs csípés körül, és akkor elkezdünk gyanakodni arra, hogy ez Lyme-kór. Erre is van teszt, ki lehet mutatni, ki lehet kezelni, csak nem szabad elfelejteni a repertoárból, amikor elkezdünk gondolkodni. Ugye nem fogja megmondani, hogy mi baja van. Az állatorvos próbál jól kérdezni a gazditól, a gazdi, ha jó gazdi, akkor jó megfigyelő, és tudja mondani a kutyának a jeleit, és akkor ebből lehet leszűrni, hogy mi a baja, de nem mondja azt, hogy némá itt jobban fáj, itt meg kevésbé. Tehát, hogy azért ebből a szempontból egy állatorvosnak a dolga sokkal nehezebb, mint egy emberorvosé, mert azért az ember tud neki emberi nyelven visszajelzést adni arról, hogy mi a problémája, egy kutya nem.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szabó Judittal, a Juma Kutya Iskola vezető oktatójával.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Zene után folytatjuk is a beszélgetést Szabó Judittal, a Juma Kutya Iskola vezető oktatójával. Ugye az előző blogban beszélgettünk a babéziáról, illetve a Lyme-korról. Most beszélgessünk egy picit azokról a betegségekről, amik örökletesek.
Tipikus örökletes betegség, és amit talán az átlag hétköznapi gazdi is ismer, és akár embereknél is előfordul, az a csípő diszplázia. Ezt embereknél gyerekkorban csípőficamnak hívják, ugye én is ebben szenvedek. Én is csípőficamos vagyok, amit nem vettek észre gyerekkorban, és most már így 30 fölött azért hidegebb időben, meg tudom, egyre nagyobb problémát okoz. Hát ugyanez van a kutyáknál is. Ugye ez azt jelenti, hogy a combcsont feje nem a megfelelő módon illeszkedik a medence csont vápájába, és ez egy rossz szögelést, egy rossz terhelési pontot idéz elő, ami ugye ott porckopás, felrakódás és minden jön ezzel együtt. A súlyos csípőficamos vagy csípődiszpláziás kutyák, azok már kölyökorban is látszódnak. Nekem volt olyan német dogom még az akasztói iskolán, aki 5-6 hónaposan került ki hozzánk, és én ott mondtam a gazdinak, hogy nagyságrendileg ennek a kutyának nem volt még egyetlen egy olyan lépése sem, ami ne fájna neki. Az, hogy nem sikít, visít, nyekereg, nyikorog, az annak köszönhető, hogy azért a kutyáknak magasabb a fájdalomtűrő képessége, illetve magasabb a türelmük ilyennel kapcsolatban. Ezért nem látta még a kutyáját fájdalmat jelezni, de olyan szinten lógott a hátulja a kutyának, hogy rossz volt nézni. Aztán igazam lett sajnos, tehát, hogy ehhez azért általában jó szemünk van. Tipikusan hajlamos kutyák erre a német juhászok. A kiállítási vonalas német juhászok, ezek a nagyon csapott, lógós német juhászoknak a 80%-a diszpláziás. Tehát azzal a szögeléssel nem is csodálom. Tehát egy munkavonalas német juhásznak sokkal egyenesebb a háta, jobb a terhelése és hasonlók. Aztán ugye a csípőn kívül lehet könyökdiszplázia, ami szintén azt mondjuk, hogy genetika. Tehát szintén annak köszönhető, hogy az ősök, a szülők, a nagyszülőknél volt ilyen beteg, és akkor abból kifolyólag lett ilyen az utód is. Egy törzskönyves kutyánál ez ugye jelezve van, ha hiszünk a papíroknak, azért, mint mindenhol, itt is ott a korrupció. Egy nem törzskönyves kutyánál meg igazából nincs mibe kapaszkodnunk. Egy jó tenyésztő, mint mondjuk nálunk az Oberének a tenyésztője, az garanciát vállal arra, hogy se csípő, se könyök, se fog, se semmi ilyen örökletes betegség nem lesz a kutyámnak. Tehát a fogzáródás, az, hogy meglegyen a megfelelő mennyiségű fog, tehát, hogy azok úgy jöjjenek ki, ollós harapás, előre harapás, hátra harapás, tehát, hogy ezek megfelelők legyenek az adott fajtára jellemző és tenyésztésbe vonható kutyáknál, az mindig a tenyésztő dolga. De ezért mondom, egy jó tenyésztő garanciát vállal.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést Szabó Judittal, a Juma Kutya Iskola vezető oktatójával. Hallgatóink, tartsanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk is a beszélgetést Szabó Judittal, a Juma Kutya Iskola vezető oktatójával. Ugye vannak olyan betegségek, amik, lehet, hogy rosszul tudom, hogy nem örökletesek, de bármikor kialakulhatnak, ilyen például a gyomorcsavar. Ezt honnan ismerjük meg? Hogy alakul ki? Hogy tudjuk megelőzni?
A gyomorcsavar egy nagyon gyors lefolyású probléma, sajnos. Nekem is volt. A kopóm az gyomorcsavaros lett ilyen 3 éves kor környékén. Azt szokták mondani, hogy a gyomorcsavart úgy lehet elkerülni, hogyha nem egy nap egyszerre tetünk, hanem kétszer, azért ritkábban fordul elő úgy kutyánál gyomorcsavar, hogy nem egyszerre terheled nagy mennyiségben a gyomrát, hanem több részletben. Na most mit kell tudni? Azt kell tudni, hogy egy kutyának körülbelül 3 literes a gyomra, és ez körülbelül 12-ig tud tágulni, tehát iszonyatosan be tud zabálni. És úgy néz ki, mintha kipukkadna. Tehát ha megtalálja a tápozsákot, akkor addig eszik, amíg tényleg szét nem szakad. És ugye a tápok 28. jó tulajdonsága, hogy beszéltünk már itt valamelyik héten az etetésről, de egy olcsó minőségű táp 3-szoros hára dagad amikor bekerül a gyomorba, arra ráiszik a kutya, a háromszor akkorára dagad. Egy jó minőségű táp csak éppen fölázik, de térfogatilag nem nő. Azért van az, hogy azért az olcsó gagyi minőségű tápokkal etető gazdik, akik egy alkalommal egy nap bekajáltatják a kutyájukat, erre ráiszik, és forgolódik, ráiszik, megdagad a kutya gyomrában ez a mennyiségű táp, és azért tud a kutya gyomorcsavart kapni, mert vízszintesen van a teste, nem nekünk, mint függőlegesen, hanem ugye vízszintesen van a teste, és a gyomra az elején, meg a végén van fölfüggesztve, ez olyan, mint egy hintaágy, ezek a szövethinta ágyak, és amikor ebbe elkezd a kaja jönni, a kutya megugrálni, ugye ez akkor hol az egyik végébe lötyög a cucc benne, hol a másikba, és ez képes megfordulni, mert a két függesztési pont között keresztbe is, mert azon kívül meg olyan alakja van, mint egy babnak, keresztbe is meg tud a közepén csavarodni, meg a két végén is megpördül, mint hogyha egy hintán így becsomóznád magad, és keresztbe így betakeredni. És ugye elzáródik a kutyának a ki- és bemeneti része, elkezd a kutya felpuffadni, elkezd úgy kinézni, tényleg, mint egy lufit. Tehát azért meg lehet különböztetni a bezabálok lufit, amikor teli van a pocakja, ráiszik és bezabál, attól a lufitól, ami akkor van, amikor valakinek a kutya gyomorcsavaros. Az nagyon üres hangzása van, ha megkopogtatod a kutya oldalát, illetve fáj neki. Tehát, hogy fájdalmat jelez, és nem is kicsit, hanem nagyon, és se hányni, se kakilni nem tud. Tehát ez egy fontos dolog. Tehát se előre, se hátra nem tud kijönni, mert megcsavarodott ez a dolog. Én azt szoktam tanítani, hogy a gyomorcsavar bekövetkeztétől 6 óra hosszád van a kutyát asztalra tetetni. Magától nem jön helyre, mindenféleképpen nagy hasi műtétnek számít, mert bármilyen gyorsan is veszed észre, meg bármilyen gyorsan is érsz oda, azért csak eltelik 2-3 óra minimum, mire elérsz az állatorvosig vele, addigra már azért fájdalma van, addigra azért már ott halnak el szövetek, tehát ugye az a gond, mert hogy visszacsavarni visszatudják a gyomrot, nincs ezzel gond. Csak ahol megcsavarodott, ott vérellátás hiány alakul ki, és ott elhalnak szövetek. És azért egy gyomormetszést, vagy annak egy részét kivenni és összevarni, az nem olyan egyszerű, és ezekből általában nem is maradnak életben a kutyák, tehát nem is szoktak ebbe belevágni, tehát azt mondják, hogy ha már olyan százalékban van a gyomor egy része elhalva, akkor nagyságrendileg nem ébresztik föl a műtétből a kutyát. A legtöbb gyomorcsavaros kutyát általában kézben viszik be, én még lábon vittem be az enyémet, tehát hogy még nagyon-nagyon időben voltunk, igazából 2 nap alatt föl is épült belőle, tehát hogy nem volt vele gond. Gyomorcsavar közben a kutyánál ki is varják a gyomrot. Ez nem 100% biztonság, de a legmélyebb pontján a kutyának alul a szedcsonthoz belülről hozzáöltik, és ahogy itt hozzáöltik, az ott össze is forr. Na most ez ugye egy biztosíték, egy harmadik ponton rögzítve van a kutya gyomra, és ebből kifolyólag nem történik probléma. Nem ígérik, és nem mondják soha azt, hogy ez most akkor jelentük, ez a 100% biztonság, de azért sokkal nagyobb az esélye, hogy nem történik újra ilyen probléma. Az én kutyám az nem játék közben kapott gyomorcsavart, hanem ettől sokkal rosszabb volt. Megkapta napközben a kajáját, pont egy egész napos rendezvényen voltunk, tehát folyamatos nevet egész nap, meg még este megkapta a kajájának, az adagjának a felét, és valamikor hajnalban olyan 4-5 óra környékén úgy fordult a saját fekhelyén át, a gerincén, tehát lábai égnek, hogy megfordult a gyomra. És nekem a Marci indult 6 órakor magánkutyához, és akkor kirakta a Brunót, de hát már hallottuk, hogy föl lesz szaladgál, biztos pisilnie kell. Kimentem én is, és hát mondtam Marcinak, hogy hát akkor most fordulj vissza, már megyünk a kórházba. Mondom, a Bruno a gyomorcsavara van. És akkor meg is fordult, mondta, hogy gyanús volt neki is, de ő még úgy ment el, hogy azért annyira nem volt egyértelmű jel. Na, visszajött, beraktuk a kutyát. Életem egyik leghosszabb útja volt Pestre, akkor Szadán laktunk, és azt tartozik hozzá, hogy a nagy kapkodásba, rohanásba, hogy bedobtuk a kutyát a kocsi hátuljába, ott nyüszögött és sírt, és hát éreztük, és jelezte, hogy fájdalmai vannak, elfelejtettünk tankolni. Nem volt jó a kocsi üzemanyag szint jelzője, tehát hogy arra nem tudtál hagyatkozni, csak arra, hogy láttad, hogy hány kilométert mentél, és mennyire tankoltál előtte. Na ezt úgy képzeld el, hogy gödöllő domság, dombtetőn megáll az autó, azaz leáll, csak gurul. És ugye a Marcinak eszébe jutott, hogy hopsz cica, kifogyott az üzemanyag. A kutya hátul hisztizik, sikít, isít, érezzed, hogy gond van, és rohadtul sietni kéne, hát üzemanyag meg nincs az autóba. Na most, ami szerencsénk volt, hogy így a dombról legurulva a 120-ról lassuló autónkkal beestünk a benzinkútra, ahol beálltunk és tankoltunk. De miután a Marci többször próbált ráindítani az autóra, mert hát de nem jut eszedbe ott a sokkos állapotba, hogy végülis az a gond, hogy nincs van üzemanyag, lemerítette az akkumulátort. És hát a reggeli hajtásban, ahol mindenki ruhan a munkahelyére, senki nem akart megállni, bebikázni az autót. ebből kifolyólag ott ragadtunk, hogy nincsen, aki bebikázza a kocsinkat. Mondta a benzinkutas gyerek, hogyha kitoljuk a benzinkútra, akkor el tudja indítani, de csak akkor, mert hogy ő nem állhat ide be az autójába. Úgyhogy benzinkutas gyerekkel kitoltuk az autót, a kutya visított a hátuljába, bebikáztuk, és nagy nehezen bejutottunk. Úgyhogy így lett aztán az, hogy a kutyám bekerült.
Fogjuk még folytatni a beszélgetést Szabó Judittal, nem most ebben az adásban, hanem jövő héten jövünk egy egészség 2.0-val, mondhatjuk így is. Viszont hallgatóink tartsanak velünk továbbra is, rengeteg érdekes és izgalmas riporttal fogjuk még önöket várni.